Kedves estvérek, a mostani szerdán és a következő szerdán is győzelem sorozatunkban menjünk tovább, és hát nagyon jól tudjuk azt, hogy Istenünk gazdagon ajándékozó Isten, ezt akár a Bibliából is nagyon jól tudjuk, személyes saját életünkből is tudjuk azt, hogy Isten örömét leli az ajándékozásban. Ez legalább akkora tény, mint az, hogy rossz használat esetén, vagy pedig Isten nélkül, ezek a nagyon-nagyon jó ajándékok, amikkel ő elhalmoz minket, ezek veszélynek vannak kitéve a kezeink között. Nagyon sok ajándékot hozhatnék és sorolhatnék a testvéreknek, de ma témáknál igyekszem megmaradni, tehát a családnál ránk bízottak területe, ez is nagyon nagy ajándék. És hát egy döbbenetes dolgot olvastam, egy hollywoodi ékszerüzlet, nem én jártam ott, olvastam erről, egy ékszerüzletnek a bejáratán volt egy kép, amire az volt írva, hogy jegygyűrűk bérelhetők, kölcsönözhetők. És ez tökéletesen mutatja sajnos a mai gondolkodást, meg a hozzáállást, hogy hát lehet, hogy nem fog működni a dolog, jobb kölcsönözni is, nem muszáj megvenni, lehet ezt akár bérelni is. Eszembe jutott, Jézus korában volt két nagyon híres rabbi. Az egyik Sámmáj volt, egy ilyen nagyon konzervatív rabbi volt, a másikat Hillélnek hívták, ő meg a másik véglet volt, egy végtelen liberális rabbi volt. Amikor jöttek hozzájuk tanácsért, az egyik mindig valami konzervatívabb választ adott, a másik valami könnyedebbet. Például a Hillél rabbi, ő úgy gondolkozott, ő volt a liberális, tehát például a vállás kapcsán, hogy amíg a másik konzervatívabb rabbi azt mondta, hogy csak paráznaság esetén indokolt, vagy lehetőség a válás, Hillél úgy gondolta, és azt le is írta, hogy ha a feleség odakozmálja a vacsorát, az megfelelő indok az elválás, és a férnek csak háromszor kellett kimondani azt, hogy elválok, 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 és ha kimondta háromszor, akkor ez megtörténhetett. És hát úgy gondolkodtam rajta, hogy a mi Istenünk szövetségben gondolkozik. Ő a szövetségnek az Istene. Ez a könyv, amit a kezünkben foghatunk, ez a szövetségnek a könyve. Tehát ő nem kapcsolatra hívott bennünket, nem arról olvashatunk, hogy van ókapcsolat, meg új kapcsolat, hanem ószövetség, új szövetség, és mi az ő népe, a szövetség népe vagyunk. Nagyon tetszik az, hogy az új szövetség görög nyelvben, például a házasság a szó szerint azt jelenti, hogy összeragasztani. Ebből a szóból van, összeragasztani. Ez se azt mutatja, hogy kölcsönözhető jegygyűrű, hanem ez nem szerződés, szövetség, szoros kapcsolat. A győzelem a harag feletti témánkban, a megbocsátáskor láttuk azt, hogy milyen fontos akár a rendezésben, a kapcsolatok rendezésében, vagy a kapcsolatok egészséges föntartásában a kommunikáció. És a jó kommunikációnak négy szintjét hadd említsem meg ma. Az első az, hogy arra, hogy mit nem kell mondanunk, legalább annyira figyeljünk, mint arra, hogy mit kell. Nagyon fontos pont. Azt, ha jól olvastam, a mai reggeli állítatban is pontosan a beszéd az egy nagyon fontos téma volt, vagy fontos üzenet volt, tehát ezt jegyezzük meg, arra, amit nem kell mondanunk, legalább annyira figyeljünk, mint arra, amit kell. A második, ha harag van a szívünkben, akkor jobb, ha nem szólalunk meg, amíg harag van benne, mert mondhatunk olyat, amit később meg fog bánni. Ezt is személyes tapasztalatban mondom, de valószínűleg mindannyiunknak van ebben tapasztalata, hogy ha harag van a szívünkben, akkor addig inkább ne szólaljunk meg. Ez a második szabály. Harmadik, nem csak harag van a szívünkben, de mondjuk fizikálisan fáradtak vagyunk. Ez is. Ekkor is mondhatunk olyat, amiért majd később bocsánatot kell kérnünk, ezért inkább, hogyha fáradékonyabbak vagyunk, akkor még várjunk azzal, amit mondunk. A negyedik, pedig, hogy várjunk addig, amíg tisztában látunk, vagy tisztán látunk, és akkor szólaljunk meg. Következő kép, vagy hát kép, szöveg. Hát ez nagyon megtetszett, ezt is gépeltem be. Egyszer minden terrorista gyermek volt, csak úgy, mint minden misszionárius. Egyenlőként kezdték. Az egyetlen különbség köztük szüleik befolyása. Sámuel 40 évig vezette Izrael népét, és tanácsolta Dávid királyt. De ki volt Sámuel életére a legnagyobb hatással? Az édesanyja. Ezt olvashatjuk róla, Annáról. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert a bevezetőben beszéltem az ajándékokról, Minden ajándék és mindent kölcsön kaptunk sáfárságra a gyermekeinket is. Tehát nem azt csinálunk velük, amit akarunk, nem beléjükkel, pont tegnap beszéltem egy nénivel itt szokajám, hogy nem a mi elhalt álmainkat, vagy ami nekünk jött, nem jött össze, az bele kell gyömösszön a gyerekeinkbe, hogyha már nekünk nem jött össze, akkor nekik jön össze. Nem ez a feladatunk. Sáfárságra kaptuk őket, és hát elszámolni, majd el kell velük számolni. Valaki felismeri, Gábor, te nem játszhatsz most, ezt a képet? Hogy kit ábrázolhat? Na Gábor mégis. Ne? Semmi gond, én sem jutom, vagy jutott van eszembe. Augustinus, Szent Ágoston van, ő a férfi. Így van, Mónika nem? Ja igen. Na már megint, azt hittem, hogy rosszul tudom. Mónika az édesanyjaként nagyon ábrándosan néz ki az ablakon. Ő 16 éven keresztül imádkozott az ő fiáj. Egy kutyaütő ember volt. Ugye? Ha jól tudom. Egy törvénytelen gyerekei született, fiatalon, stb. Rengeteget imádkozott a megtérésért az édesanyja, és amikor már szinte belefáradt, akkor meg azért imádkozott, mert egyszer csak a fia bejelentette, hogy megyek Rómába. És ez a 4. században Róma, hát a fertőnek a központi helye volt, ez valamint, amikor vidéki szülők féltik a gyerekeiket, meg unokákat, hogy fölköltöznek Pestre, hát nem csodom, hogy féltik őket. Mónika is ugyanígy féltette a gyerekét, hogy ha Rómába elmegy, akkor neki vége lesz. És mondta a fia, hogy akármennyit imádkozom, én el fogok menni, és miközben északon, Észak-Afrikában, Alexandriában éltek, a tengerparton térdelve imádkozott az édesanyja, a fia akkor szállt fel a hajóra, és elutazott, és egy hónapon belül ott összebarátkozott egy Ambrosius nevű keresztjénnel, és megtért ez a fiú. És ha azon gondolkozunk, hogy most meghallgatta az imádságát az édesanyjának, az imádságát Isten, vagy nem, ugye azért imádkozott, hogy ne menjen Rómába, elment, és mégis megtért. Hasonló az eset azért Mária is, miket élhetett át? Méhében hordta Isten fiát. Megszületett, látta őt megszületni, látta őt felnőni, látta őt úgy, hogy mindenki félreérti őt, még ő maga is, és látta meghalni a saját fiát, ami egy borzalom lehetett édesanyaként, és látta őt feltámadni, és pontosabban feltámadottan. Tehát nagyon nehéz dolgokat élt át ez a Mária is. És hát egyik legfájdalmasabb számomra az, amikor olyan édesanyákat, vagy édesapákat, vagy nagyszülőket látok, akik föladták. És olyan jó, hogy Mária nem adta föl, József se. Olyan jó, hogy Mónika se adta föl. És nagyon tetszett ez a mondat, amit valaki így mondtam, hogy imádkozz, még ha ez nem is változtatja meg azt, akiért imádkozol, téged megváltoztat, és ez lehet a legjobb dolog mindenki számára. Tehát ha azt látjuk, hogy akiért imádkozunk, egyenlőre nem is változik, de ha én imádkozok érte, én eközben változhatok, és változni is fogok, és miközben imádkozok, és változok, ez lehet, hogy hatással lesz arra is, akiért éppen imádkozom. Hát ez egy bonyolult, hosszú mondat volt, de szerintem a testvérek értették. Ruth Simmons tökéletes példa arra, hogy egy gyermek 5 éves korára a gyermeknek a jelleme 80%-ban kifejlődik és kialakul. Ez bármilyen döbbenetes, így van, 5 éves korára. És amikor ez a néni, amikor még fiatal volt, általános iskolás volt, akkor bejelentett azt mondta az osztálytársainak, hogy én iskolaigazgató leszek. És hát egy texasi arató munkás 12. gyermekeként egy ilyen mondatot elsütni, ráadásul színes bőrűként, ez nem volt egyszerű. És ő ezt elhatározta, hogy én iskolaigazgató leszek, és ma Massachusettsben a Smith College-nak, ez az egyik legnívósabb főiskola az Egyesült Államokban, az igazgató nője, és megkérdezték, hogy ez hogy sikerült neked elérni, arató munkás gyermekeként, 12. gyermekként, akkor ezt válaszolta, keményen dolgoztam egész életemben, bármit is csináltam. Nem feltétlenül a jó jegyért tanultam, vagy dicséretért, hanem azért, mert mindig is erre tanítottak. És erről eszembe juthat a példabeszédek 22.6, neveld a gyermeket, nem úgy, ahogy te azt kitaláltad, hanem a neki megfelelő módon, még ha megöregszik is, akkor sem tér el attól. John Ortberg írt egy nagyszerű könyvet, Az élet, amire mindig is vágytál, és ebből a könyvből kiírtam néhány sort, amit szeretnék felolvasni, amit ő maga elé célként kitűzött, mint apa. Amikor éjjel benézek alvó gyermekeimre, arra gondolok, milyen apa szeretnék lenni. Szeretnék varázslatos pillanatokat teremteni, szeretném, hogy úgy emlékezzenek rá, milyen úgy nevetni, hogy a könnyük is kicsordul, szeretnék olvasni nekik, és életre kelteni a könyveket, hogy megszeressék az olvasást, szeretnék lassú, kedves beszélgetéseket velük, amíg lecsukodnak szemecskéik, szeretnék sokat játszani velük, szeretném átölelni őket, és úgy imádkozni értük, hogy szeretve érezzék magukat. Nézem, hogy alszanak éjszaka, és visszaemlékszem, hogyan telt el valójában a nap. Ugye az első díj az arról szólt, hogy mik a vágya, és olyan szép. Mi is ezt szeretnénk. És akkor leírja a valóságot, emlékszem, hogy vitába keveredtek a társasjáték felett, én pedig kisétáltam a szobából, mert nem akartam energiát fordítani arra, hogy megtanítsam nekik, hogyan kell konfliktust kezelni. Emlékszem, hogy lányom ügyetlenségé miatt úgy ráüvöltöttem, mintha ez valami szörnyű jellemhibája lenne. Kiabáltam vele, pedig én is mindig kilöttyentek valamit, és velem senki sem üvölt. Az igazat megvalva azért kiabáltam rá, mert én nagy vagyok, ő meg kicsi, és én megúszom visszavágás nélkül. Aztán láttam a fájdalmat és zavarodottságot a szemében, és tudtam, hogy most sebet ejtettem a lelkén, és azt kívántam, bárcsak visszafordíthatnám azt a 60 másodpercet. Emlékszem arra is, hogy este nem volt hosszas és édes beszélgetésünk, csak sietve ágyba dugtam a gyerekeket, hogy több idő maradjon magamra, csalódtam magamban. Igen, így van, mert nem vagyunk tökéletes szülők. De jusson eszünkbe az, hogy a mi atyánk, a mi mennyi atyánk tökéletes atya, és hozzá mindig jöhetünk. És ebben a témában is igaz a Máté 11.28, amikor Jézus azt mondta, gyertek én hozzám mindjárt, ha megvagytok fáradva. E területen is meg lehet fáradni. Jöhetünk Istenhez, aki akar nekünk segíteni. És ha tovább megyünk, mindenféleképpen meg kell azt említeni ebben a témában, hogy van olyan, hogy a szülő mindent megtesz, és mégis, vagy mégse. Erre egy példát hozzak ismét, Haman Cross. Ő arról híres, hogy nagyon sokat tanít a házasság előtti tisztaságról, a gyereknevelésről is, az a lelkipásztor, és éppen amikor keresztbe kasul össze-vissza utazta az Egyesült Államokat, és erről tartott eladásokat a Megszentelt Szex című könyvéről, meg hogy a házasság előtti tisztaság, akkor a feleség egyszer csak főhívta éppen az eladó körútján, és közölte vele, hogy a lányod, hajadon lányod éppen teherbe esett. És teljesen összetört az ember, ő erről tanított, és megtörtént vele. És hát rengetegszer hívta a szállodájában a felesége, zokogva éjjelente, ő pedig kitört az úr előtt, és elpanaszolta neki azt a fájdalmát, ami a szívében van, és Isten válaszolt neki az imádságról, és leírta az ő azt a választ, amit Istentől kapott. Most már nem fogod szeretni a lányodat? Nem fogsz neki megbocsátani, ahogy én is megbocsátottam neked? A válaszom ez volt, de igen, a te segítségeddel, Uram. Tehát, van olyan, hogy az Isten félő szülő mindent megtesz, és a gyerekei mégis máshogy élnek? Van ilyen. És nagyon fontos, ezt nem lehet elég hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy amikor ilyen szülőkkel beszélgetünk, akkor legyünk nagyon óvatosak, és nagyon alázatosak, és nagyon bölcsek, hogy mit mondunk nekik. Mert van olyan, hogy a szülő mindent megtesz, és a gyereke mégse tér meg. Van ilyen. Ezékiás, Izrael egyik legjobb királya volt, és ha manassét nem kell bemutatnom a testvéreknek, hogy milyen életet élt. Ott van Mózes. Szerintem jó hívő ember volt. Unokáiról pedig hát szintén tudjuk, hogy hogyan végezték. Biztos vagyok abban, hogy Istennel minden probléma megoldható, de azt is látom a Bibliában, meg hát az egyéni életünkben szintén látni lehet, hogy vannak olyan problémák, amik nem eltűnni fognak, hanem koinóniában, közösségben elhordozhatóak. Tehát nem megoldódnak, hanem elhordozható problémák. Ez egy teljesen külön alkalmat igényel ez a téma, lehet, hogy ezt meg is fogjuk nézni, de most menjünk tovább, és még nézzük meg azt, hogy, tehát ez is egy nagyon fontos idézet ebben a témában. Biztos hallottak már a testvérek arról a kifejezésről, hogy generációs lejtő. Józsué mondta azt az ő népének, hogy én és az én házam népe az Urat szolgálom, ez a döntésem, így fogok élni, és a népet is válaszút elé állította, és a nép akkor hát azt válaszolta, hogy mi is. És ez a nép elkezdte szolgálni, vagy én inkább úgy mondanám, hogy szolgálgatni Istent. Egészen addig, amíg nem kért Isten olyat, ami fájt nekik. Szolgálták ők Jahvét is, az Urat is, meg szolgáltak különböző bálványokat is. És elkezdtek a gyerekek már idegen népek istenét is átvenni, meg elkezdtek idegen emberekkel összeházasodni. Azért, mert a szüleik ilyen fele-fele módon szolgálták és tisztelték az Urat. És a harmadik generációt is olvasunk, Bírák könyvét nézzük meg, olvassuk el, ők pedig még inkább egy lejtővel lejjebb csúsztak, és ezt olvashatjuk róluk. Más nemzedék támadt utánuk, akik nem ismerték az Urat, és azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Mi formálta az ő értékítéletüket? Nem más, mint a szüleik megalkuvása. Ez a generációs lejtő. Ezt nevezi a Biblia generációs lejtőnek. Rengeteg példát lehetne ezzel kapcsolatban hozni, én most csak kettőt hadd említsek a testvéreknek. Minden gyülekezetben elmondható az, nem kimondottan csak itt, hanem minden gyülekezetre elmondható az, hogy a példaadás mennyire fontos, szerdai bibliórák, vasárnap délőttök. Ha látják a szajtunk, a gyerekeink, hogy akár amikor csak tudunk, itt vagyunk, ez nagyon jó példa lesz nekik is. És jó esetben ők is így fognak tenni. Vasárnapi ebédi beszélgetések, családi beszélgetések. Ha az igéről beszélgetünk, jó esetben x év múlva ők is az igéről fognak beszélgetni. Ha XY-t beszélünk ki, nagy valószínűsége X-ével tettével, ők is XY-t fogják kibeszélni, vagy az ő gyerekeiket. Nagyon fontos a példaadás. És nagyon fontos az, amit olvashatunk szintén a példabeszédek könyvében. Fenyítsd meg fiadat, nehogy halálát okozd. Ez egy kemény fogalmazás, hogy nehogy halálát okozd. De miért mondom ezt, és miért mondom azt, hogy ez egy jogos fogalmazás? Ez egy olyan, úgy hívják ezt a fiatal embert, hogy John Walker Lind, egy teljesen átlagos amerikai családban született, egy elkényeztetett amerikai tinédzser, mindent megkapott a szüleitől, és mivel határok és korlátok nélkül nevelték elkényeztetettként, egy tálib terrorista lett belőle, és hát hadd olvassam fel ezt a pár sort róla. Egy kiváltságos gyerekből tálib terrorista lett, szülei nem álltak a sarkukra, amikor fiúk bejelentette, hogy kimarad az iskolából. Nem gátolták, amikor úgy döntött, hogy muszlim lesz, sőt büszkék voltak rá, hogy alternatív utakon jár. Anya elmondása szerint jó, ha egy gyermeknek van szenvedélye. Nem kifogásolták, mikor arra kérte őket, hogy fizessék ki jemeni útját, sem azt, hogy új baráti körébe fegyveres emberek is tartoznak. Amennyire csak vissza tudott emlékezni, haladó szellemiségű szülei minden hóbortjára, elképzelésére és szenvedélyére igent mondtak. Az egyetlen dolog, amihez ragaszkodtak, hogy semmihez sem ragaszkodnak. A Newsweek igazán zavarba ejtőnek minősítette, hogy Walker egy ilyen szűklátó körű intoleráns szektához vonzódott. Nincs ebben semmi elképesztő. Sóvárgott ez a fiatal a szabályok és a fegyelem után, amit otthon nem kapott meg, a táliboktól viszont megkapta. Talán ha szülei kevésbé törődnek a szabad szelleműséggel és többet fiúk erkölcsi értékítéletének építésével, nem úgy végzi, ahogy. Romlásba vezető útja nem Afganisztánban kezdődött, hanem a szülői házban, ahol soha nem mondtak nemet. Figyelj, fegyelmezd fiadat fiatalkorában, míg van remény, mert ha nem, tönkreteszed. Példabeszédek 19-18. Mert fegyelmezni, gyermeked élete múlhat rajta. Említettem már a testvéreknek azt a lelkipásztort, Lee Strobelt, aki egy bűnügyi újságíró volt, állandóan ilyen bűnügyi dolgokkal foglalkozott, nagyon ateista volt, mondta azt többször is, hogy nem érdekli őt Isten, és amikor a felesége megtért, akkor mindent meg akart annak érdekében tenni, hogy kiábrándítsa őt a kereszténységből, és belemélyedt hónapokon keresztül az evangéliumba, és hát végül ő maga is megtért, és ma Chicago egyik legnagyobb gyülekezetének a lelkésze. Annyira gyökeres változást vett az élete, hogy az 5 éves kislánya odament egy hónappal apjának a megtérése után az anyukájához, és ezt mondta neki, hogy anya, azt szeretném, ha az Úr Jézus velem is azt tenné, amit apával. 5 évesen mondta ezt az apjáról, akkor a változást látott az édesapja életébe. Tehát van feladatunk, ez az ige nemrég volt előttünk. Nem titkoljuk el, hanem elbeszéljük a következő nemzedéknek, és az elbeszélés, a beszélgetéssel szeretném befejezni, sőt igazából, tehát a beszélgetés kapcsán egy felméréssel. E friss felmérés szerint egy átlagos házas pár 37 percet tölt tartalmas beszélgetéssel egy nap. Tévénézéssel 5-ször ennyit. 5-ször ennyit. Egy másik felmérés, szintén az USA-ban, 20 millió gyermek nő fel apa nélkül, ráadásul 75%-uk szegénységben. Az ilyen gyermekek 5-ször hajlamosabbak öngyilkosságra, 10-szer valószínűbb, hogy kábítószerfogyasztók lesznek, és 20-szor akkora eséllyel kerülnek börtönbe, mint a többiek. Tehát a mai témánknak két kulcs alapszava beszélgetni, illetve szeretni. A szeret szó az jelen időben van. Szeret, az ige, tehát cselekvés és jelen idő. Miért mondom ezt? Azért, mert Max Lucado azt mondta, hogy a majd egyszer, tehát majd egyszer beszélni fogok, majd egyszer szeretni fogom, majd egyszer elbeszélem, az egy olyan kígyó, amelynek nyelve mestere a becsapásnak, majd egyszer sziszegi. Tehát jelenben kell ezt megélni. Volt egy nő, aki a jelenben élt, nagyon a jelenben élt, és a jelenben szeretett, meg a jelenben dolgozott. Kalkuttában egy elit kolostornak volt a tagja, és brit meg beiruti elit szülők, a leggazdagabb szülők elit gyerekeit képezte, földrajzra tanította őket, és egyszer csak utazott Himalájába vonaton, és Isten megszólította őt. És sokkal nemesebb feladatot adott neki, hogy ne elkényeztetett porontyokat kényeztessen el tovább, hanem valami fontosabb feladatra hívták el őt. Hát nagyon jól tudjuk, hogy ki volt ez az asszony, Teréz anya, és a Nobel békedíj átadásáról nemrég beszéltem, de egy másik fontos mondatot is mondott, nem csak azt, amit idéztem múltkor, hogy ne tapsoljatok nekem, hanem gyertek el Indiába. Azt is mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy mit tehetünk a békért, a világ békért. Akkor ezt az egy mondatot mondta, menjetek haza, és szeressétek a családotokat. Ez volt az egyetlen mondat. Menjetek haza, és szeressetek. Azt hiszem, hogy ez megfontolandó, és ez szerint lehet élni. A világbék az egy illúzió, sose lesz, de ezt nem szkepticizmusból mondom, hanem nem lesz. Viszont kis területen, a saját magunk területén ez megélhető és megvalósítható, és így minél több terület megvalósul, úgy fog nőni és növekedni ez körülöttünk. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és csendesedjünk el, legyünk ki csendben Isten előtt az ő jelenlétében, és Gyuri Gyula testvért kérném meg, hogy vezess bennünket imádságban. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.